Elnök úr, amikor megkaptam a felkérést, akkor leadtam egy utolsó jelzést, hogy nem vagyok teológus, de a elnök úr úgy tett, mint aki ezt ismeri, ezt a tényt. Úgyhogy innentől fogva örömmel fogadtam, és ez tulajdonképpen a sok szempontból nagyon aktuális a mostani munkásságom szempontjából. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy az írással kezdeném, hogy ezek a szakrális zsidó iratok, amiket ugye én még mint Ószövetséget ismertem először, ezek egészen különleges írások, és egy aktuális gondolattal kezdeném, ugye nem tudom mennyire világos önök előtt, hogy van a filozófiában, a médiában, a gondolkodásban egy ilyen írás ellenesség, hogy egyrészt ugye legyen minden szóbeli, ugye orális, mert a görögök is ugye szóba filozofáltak és nem írták le, és ezt most nem is folytatom, komoly hívei vannak, és a másik az, hogy legyen minden piktográfia, mert ugye komputeres világban élünk, és tulajdonképpen milyen jó lenne akkor, hogyha ilyen szimbolikus jelekben átírnánk mondjuk a Bibliát, a tőkét, nem kéne olvasni, stb. Na most nem, nincs erre idő, nem is óhajtom a becsléseimet közreadni, de ezek elég komoly nyomások az írás ellen, és ez az első gondolatom a Mózes negyedik könyv kapcsolatban, mert ez egy egészen különleges írás, amit nagyon absztrakt módon lehet elemezni. Amikor valamikor a Domán professzor úr által említett Freuddal foglalkoztam, akkor hosszú ideig problémát okozott nekem, hogy hogyan lehetséges egy annyira komplex és sokrétű és újra és újra új perspektívákat adó Freud elemzést ilyen iratok alapján csinálni. Tehát az embernek a fogalma, hogy mi a forrás, meg hogy kell ismerni az életrajzot, meg a bécsi milliót, meg stb. Ugye sokáig problémát okozott, és ez a problémám akkor szűnt meg, amikor lassan ezek az írásmóddal, tehát pontosan azzal, amiről szeretnék beszélni, és ami tulajdonképpen mondjuk a társadalom ontológiai eszenciáknak és a lényeglátásnak egy olyan komprimátuma, amit absztraktan, csak nagyon bonyolultan lehet elemezni. Tehát tulajdonképpen olyan sajátos narratív lényeglátás sok sorozata, aminek a absztrakciója nagyon körülményes lenne és érdektelen, de különleges és egyedülálló. És most, ha vissza szabad csatolnom az első gondolata, most mi lenne, ha ezt nem írták volna le? Ugye, ha nincs írás tulajdonképpen, ha nincs olyan írás, ami bevezett a találkozás sátorába. Ugye, hogy tulajdonképpen egy olyan vallás fogalom, ami ugye tökéletesen eltér más vallásoktól, hiszen tulajdonképpen magában a narratívában a vallás fogalmát is beépíti. Azt hiszem, ezt én az eddigi tanulmányaim során a Mózes Hessnek a történetvallás fogalmában talán éreztem, hogy legjobban megfogalmazva, ahol a narrativitás és a teológia között tulajdonképpen a gyakorlatilag megszűnik a különbség, de hát nem én vagyok hivatott, hogy ezt pont kimondjam, de az az érzésem, hogy ez nagyon lényeges. Na mostan, ez a narrativitás az, ahol a legmélyebb evidencia a konkrét cselekvésekben benne van. Tehát megszűnik a reflexió és a tárgyi eseménysor közötti különbség, hanem van egy történet, ami egy történet, látszólag empirikus, konkrét, ez történik, azt mondják, stb., amiben tulajdonképpen az emberi tapasztalatoknak egy mérhetetlen gazdagsága van, amit majd egy-két perspektívát azért fogok adni. Tehát tulajdonképpen a konkrét és az absztrakt közötti különbség teljesen eltűnik, és ez ugye az a filozófiai tézis, hogy a konkrét az végeredmény, nem kezdet, ugye, és az absztrakció meg nem végeredmény, hanem átmenet tulajdonképpen, ugye? Tehát a történet, a konkrétum, abban van benne minden, anélkül, hogy valaki most egy metanyelvet használva megszólalna. Na most ez a társadalomontológiai dimenzió. Na most a társadalomontológia tulajdonképpen nagyon jól lefordítható azzal a dologgal, hogy azt próbálják ezzel értelmezni, ami minden társadalmi létben mindig közös. Tehát amiről nem érdemes külön beszélni, ami nem, bocsánat, nem külön valaminek a tárgya, mert a társadalmi létnek ez a léte. És nagyon érdekes például, hogy az a Lukács György öregkorában szentelte magát társadalomontológiának, akinek nyilván erős kétségei támadtak a szocializmus jövőjéről, és akkor azt próbálta megvizsgálni, hogy mi az, ami minden társadalomba közös. Tehát, hogy ezen a kérdés feltevésen fennakad-e a szocializmus, vagy nem akad fel. Ráadásul volt egy legenda arról, hogy Lukács azért foglalkozott ontológiával, mert egy etikának akarta megírni a bevezetőjét. Hát ez elég félrevezető, ha valaki tudja, hogy milyen szinten becsülték az etikát, ugye, tehát magában is egy kicsit humoros, de ez elterjedt, és ez nagyon jó fedő szövege volt annak, hogy itt a társadalmi lét végső kérdéseiről akart beszélni a Lukács tulajdonképpen, ezt elfedte az etikának a problémája. Most tulajdonképpen a szakrális zsidó szövegek egyébként két példát mondanék nagyon gyorsan, az egyik az igaz emberek legendája. Ugye az első pillanatban majdhogy nem abszurd vagy humoros az, hogy 36 igaz ember tartja a világot. Most ha minél közelebb megyünk ez a történethez, annál világosabb, annál érthetőbb, és annál jobban a hatása alá kerülünk ennek a történetnek, és elkezdjük keresni magunk körül azokat, hogy kik azok az emberek, akik ma tartják a hátukon a világot tulajdonképpen, akik nélkül a világ összeomlana, hiszen tulajdonképpen nagyon érdekes az, hogy a maga társadalmi lét, amit a negyedik könyvbe szimbolizál a vándorlás, mégpedig egy nagyon konkrét vándorlás, azt tudjuk, de a vándorlás nem csak vándorlás, hanem célra irányul, tehát mint a társadalmi lét, és a vándorlás alatt állandó dialógus van a törvények és a társadalom között. Sőt, ugye, mint jól tudjuk, ebbe az úr is, hogy mondjam, tevőleges részt vesz, és ahogy a Domán professzor említette, ugye, ha kell, akkor még a Bileámnál is megjelenik igazából véve, tehát hogyha már nem segít semmi, akkor részesévé válik a történetnek, ami más vallások felül nézve elképzelhetetlen. Nagyon röviden, a társadalom az egy sajátos tárgy, ami egy veszélyes tárgy, veszélyeztetett tárgy. Most ebben nem szokták az emberek mindennapi tudatát bombázni, de a társadalomban az is veszélyes, ha jól megy a gazdaság, nem? Mert tudjuk azt, hogy pillanatok alatt vége lesz vagy a társadalomban, ugye, ha megnézzük, hogy a görög demokráciának, vagy az aténi demokráciának hány évig is tartott az a korszaka, amit olyan rögtön kezdődött a cserépszavazás, ugye? Tehát a társadalmi létnek a harmóniák, az egyensúlyok, azok rövid átmeneti állapotai, és mindig újra kezdődik a társadalmi aránytalanság, a proporciók hiánya, a harc, az egyenlőség, az egyenlőségért, az elosztásért, a kommunikációért, a médiáért, stb. Tehát tulajdonképpen a sivatagi vándorlás metaforája, az tulajdonképpen a társadalmi létnek egy metaforája, és a társadalmi lét semmivel se könnyebb elvileg ma sem, most nem ne beszéljünk a naturális részletekről, meg az éhezésről, ilyesmiről, nem mintha ma nem lenne éhezés, csak úgy megérzem csendben, de azért tehát nem a analógia teljes végigvitele a fontos, hanem az, hogy az a társadalmi létnek egy igazi metaforája, ráadásul ugye ennek a nagy metaforának tulajdonképpen ugye van egy individuális, meg egy közösségi változata, ugye nem csak az egyén is érezheti a létét egy vándorlásnak, és így tovább, de ezt most zárjuk, ez egy közösségi vándorlás, mint nyilvánvaló is közhely, de tulajdonképpen a mai világban a közösségi út az tulajdonképpen sokkal bonyolultabb és aktuális, a rendkívül nehéz. Ugye, hiszen tulajdonképpen hát ez egy közhely, és nem ma kezdődött, ugye, hogy tulajdonképpen ma a egyéni szabadság korszakát éljük, ugye, ahol a történelemben, hála Istennek, soha ennyire szabad nem volt az egyén, ugye, de ettől még az egyének, a közösségének az egyénei, az egyének társadalma és társadalom, az individuumok társadalma is vándorol, ugye. Tehát ez tulajdonképpen a analógiát tekintve, megint a naturális részletektől eltekintve, tulajdonképpen még szinte nehezebb helyzet, mint a sivatagban volt, mert az individuációnak az a foka, amiről ma beszélünk, hát az nem jelenhetett meg ebben a vándorlásban. Na most tulajdonképpen amit nem fogok lefolytatni, de a mai társadalomnak az elemzése individuális és közösségi szempontok kettőségében, az nagyon is hát aktualizálná ezt a vándorlási metaforát, ugye, és tulajdonképpen az a bizonyos Gesellschaft, Gemeinschaft, vagyis társadalom és közösség antinómia felmerül, és csak nagyon röviden mondom, hát ha valaki megjegyzi magának, hogy ugye a modernség elméletei azok egyértelműek, és mindenki mondja, hogy ugye a Gesellschaft legyőzte a Gemeinschaftot, a modernizáció legyőzte a hagyományos közösségeket. Csak ugye a modernizációnak megvan az a tulajdonsága, mint minden társadalomnak, mint a sivatagban, hogy időnként összeomlik. Tehát időnként jön egy világháború, egy gazdasági válság, egy holokauszt, és így tovább, és akkor tulajdonképpen a Gemeinschaft újraéled, és ez nem volt benne nagy elméletben. Tehát tulajdonképpen a bizonyos értelemben a műveltudat, ugye büszke a Gesellschaft győzelmére, a Gemeinschaft fölött, igazán, csak nem tudja, hogy mi az. Nincsen magyarázata az összeomlások periódusaira tulajdonképpen. Tehát ez is mutatja a társadalmi létnek ezt a kettőségét, és azt, hogy az a típusú közösségi vándorlás, amiről itt szó van, ez tulajdonképpen nagyon is metaforája lenne a saját korunknak. És ma is ugye keresni kell azokat a szempontokat, hogy ugye minden korszakban vannak új elemek, a közvetlenség, a mediatizáció, a virtuális, tehát vannak új elemek, amik azért átalakítják a régi fogalmakat, holott nem hoznak új elméletet, de tulajdonképpen nagyon is aktualizálná. Na mostan megnézzük a negyedik könyvet, akkor azt hiszem, hogy a bevezetőbe említett tapasztalat elképesztő mélysége van benne. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, hogy van-e a teremben olyan szerencsés ember, aki mondjuk ért a katonáskodáshoz, de ha például egy professzionalista katonatiszt elolvasná a negyedik könyvet, akkor én azt hiszem, hogy mindenbe egyetértene a negyedik könyvvel, ahogy ott fel van építve a katonáskodás. Ha egy orvos elolvasná a negyedik könyvet, a higiénia és más szempontból, azt hiszem, hogy aláírná, ugye? Ha egy demográfus elolvasná, aláírná. Ha egy jogász elolvasná, aláírná, ugye? Tehát tulajdonképpen, hogy van ez a narratíva tulajdonképpen, ugye? Hogyan tud egy szöveg minden tapasztalatot magába ma foglalni, és hogy hogyan találja meg ez a vallásnak a formáját? Hát ugye a vallás egyébként, ugye, hát, amihez hasonlítjuk, az mégiscsak a keresztény vallás, ugye sajnos ugye a többi vallásban még ugye egyáltalán nem vagyunk benne, ugye? Hát a vallás az érzület, hit, és itt tovább, ugye? Hát ebben semmi hit nincsen, ugye? Ezek nem csak hogy történetek és tények, hanem esszenciális tények. Ugye? Tehát tulajdonképpen azt kéne mondanunk, hogy olyan pozitív tények, hogy időnként felmerül a kérdés, hogy, hogy már folytattam ilyen vitát, hogy esetleg a Sámuel könyvét esetleg lehet, hogy a kora reneszánszban is írták például. Erre beszéltem volna, többet volna az idő, mert a Sámuel könyvében leírt történet, ugye, hogy főpap kiválaszt egy uralkodót, mert kell kiválasztania, mert a nép ugye szorítja, és akkor utána rájön, hogy részben rosszul választott, részben arra jön rá, hogy a hatalmat meg kell osztani, akkor kiválaszt egy másik embert, és kiválaszt ugye a Dávidot, és akkor ez tulajdonképpen a politikai hatalomnak egy olyan leírása, amit feldolgoztak a szépirodalomban, majd esetleg erről Jóskával még szeretnék beszélni, ugye, mint a kommunizmus, az összes társadalmi rendszernek a hatalmi logikáját feldolgozták Sámuellel, Saullal és Dáviddal tulajdonképpen. Semmi új nincsen ebbe. És ez vallás. Ugye? Ez nem tudomány, ez nem politológia, ez nem filozófia, ugye, hanem ez egy tulajdonképpen vallás, és akkor visszatérnék a Mózeshez féle történetvallásnak a problémájára, ahol a történelem a szószoros értelmében ugye visszamegy a transzcendenciáig, ugye a saját, hogy úgy mondjam, idézőjelben a saját lábán bemegy a transzcendenciához tulajdonképpen ebben a bizonyos sátorban, és tulajdonképpen az írás az, ami ezt ugye közvetíti, és ilyen alapon tulajdonképpen egy olyan eszenciális narratíva jön létre, amelyiket csak úgy mesterségesen lehet más diskurzus formákra lebontani. Tehát számomra mindvégig rendkívüli élmény volt a negyedik könyv. Érdekes volt a tömegviselkedés például. Tulajdonképpen azok a tömegviselkedési elemek, azok tulajdonképpen teljesen normálisak. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy láttunk már ennél negatívabb és irracionálisabb tömegviselkedéseket, mint a negyedik könyvben. Jó lehet, az ember a tömegről beszél, akkor mindig meg kell jegyezni, hogy ez nem valamilyen arisztokratikus tömegellenesség, hanem amennyiben a tömeg lélektanak egyáltalán értelme van annyiban. Na most a szót eltettem röviden ha egy jogász nézné, ha egy orvos nézné, ha egy demográfus nézné, ha egy katonatiszt nézné, akkor tulajdonképpen tökéletesen transzparens. Most röviden beszélnék még a törvényhozásról és a szabályozásról. És ugye tulajdonképpen azt néztem most, hogy van-e ebbe félreérthető szabály. Mert ugye mégiscsak egy olyan társadalomban élünk, ahol minden szabályt félreértünk, vagy akarattal, vagy naivan. És lerövidítem a gondolatmenetem eredményét, hogy tulajdonképpen nincsen. Tehát itt olyan exakt, félreérthetetlen számokkal, helyzetekbe helyezett optimális szabályozás van, ami egy külön már megint egy hátteret feltételez, aminek az alapján ezeket a szabályokat meghozták, ugye? Tehát az egyik horizont nyitja a másik horizontot hátrafelé, tehát megint az írás, a tapasztalat akkumulációjáról van szó. Most miért fontos a társadalomontológia ebben a könyvben, mi ennek a könyvnek a drámája, záró gondolatként tulajdonképpen ennek a könyvnek a nagysága és a tragédiája az, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen szeretnénk megszabadulni a társadalmi létnek azoktól a kegyetlen szabályaitól, a időnként gyakorolt erőszaktól, a bűnösök megbüntetésének a effektivitásától, ugye? A vérességétől. Szeretnénk megszabadulni, szeretnénk egy hogy mondjam, egy kellemesebb világot, de a könyv és a társam ontológia, amikor gondolkodik, akkor mindig oda jut, hogy bizonyos értelemben a társam nem szabadulhat meg a saját korlátaitól, és hogy bizonyos értelemben itt a létnek a filozófiája és a Mózes negyedik könyve nagyon, nagyon közel egymáshoz, ami nem azt jelenti, hogy ne adjuk fel azt, hogy ezen gondolkodjunk, vagy hogy mindig vannak ilyen perspektív, itt a globalizáció, vagy hogy egymással vagyunk utalva meg ilyenek, de tulajdonképpen nyoma sincs annak, hogy a társadalmi létnek azok a korlátai, amik a negyedik könyvben állandóan előjönnek, és tulajdonképpen nem jön elő semmi rendkívüli. Megértjük. Érthető affektusok jönnek elő. Pszichológiailag motivált, érthető diskurzusban jönnek elő ezek a dolgok, ma is így jönnek elő, és tulajdonképpen állandóan aktualizálja bennünk a társadalmi létnek ezt a kettőségét, ugye, hogy szeretnénk harmóniát, békét, szeretetet, és állandóan harcolni kell, és állandóan áldozatok vannak, és a legnagyobb embereknek az történik, ami történik, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy történet, és hát még többet kell vele foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!